Wagner a Valkür című operájából hallottuk a Valkürök lovaglását, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Fischer Ádám vezényelte. Kedves hallgatóink, a mai fanfárban egy kis bepillantást nyerhettünk Wagner hangszerelésébe a részfúvósok tekintetében. Adásunk végén köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A Zenei Házasságok sorozatban ma egy hegedűművész házaspár gondolataival, emlékeivel, egy a magyar közönség és rengeteg Bartók Rádió hallgató nagy kedvence, az Anima Muzicé kamarazenekar történetét ismerhetjük meg, sőt ennél sokkal többet, hiszen amellett, hogy megtudjuk fiatal zenészek egy elszánt koncertmester irányításával, hogyan építették fel az együttest a mai nem könnyű világban, az is kiderül, mi mindent tesznek meg azért, hogy ne csak művészetük fejlődjön, hanem ők maguk is, és ennek köszönhetően a zenekar tagságának nagy része ugyanaz, mint az elején, immár 16. éve. De mindenekelőtt ismerjük meg a Borsos Kata hegedűművész, G. Horváth László koncertmester hegedűművész házaspárt, és persze felmerül a kérdés, ennyi bulvár belefér, hogy mi volt előbb, a zenekar vagy a házasság?
Hát a tyúk vagy a tojás?
Igen.
Tehát, hogy igen, ez jó kérdés, egyszerre alakult ki, a kettőn is szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt lehetünk. 2010 az az év, ahol elindult a zenekar is, és amikor házasodtunk a tával. Úgyhogy ilyen szempontból ez teljesen egyibású, és hát a zenekar alapításának a gondolata is gyakorlatilag azokkal az időkre tehető, amikor mi megismerkedtünk egymással, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez, én úgy emlékszem, ez szinte teljesen egyibású az a két dolog.
Ez így van. Éppen Svájcban voltam, amikor a zenekar megalakult, tehát ez egy távkapcsolati szakasz volt éppen akkor, de rengeteget beszélgettünk arról, hogy mi lenne az iránya, hogyha esetleg egy ilyen együttes létrejönne.
Hát egyébként pont a napokban merült föl még otthon is, azt hiszem, teljesen véletlenül, már gyerekeknek meséltünk arról, hogy amikor eljegyeztem a Katát, akkor kint volt Svájcban, Schule Gyulánál volt egyébként egy évig ilyen Erasmus program keretében, ami fantasztikus időszak volt számára a hegedülés fejlődési szempontjából. Én meg nehezen tudtam akkor már mit kezdeni magammal itthon nélküle, és ezért sokkal több idő volt azon gondolkodni, hogy akkor mi legyen azon akadémiai évek után, mert akkor már fogytak, talán csak kettő volt azon akadémiai évekből. És abban biztos voltam, hogy abban a klasszikus értelemben velütt munkahely jellegű szimfonikus zenekarban nem szeretnék beülni, meg tapasztalatom is volt, már csomó szimfonikus zenekarban akkor játszottam, mert engem valahogy mindig az érdekelt, hogy hogy lehetne újdonságot csinálni, építkezni, építeni, új ötletekkel előállni, és azt valahogy megpróbálni megvalósítani, és ez a fajta szabadság, mondjuk a zenélésben és a zene csinálásban is, ha szabad ilyen csúnya szót mondanom, az nagyon érdekelt mindig, hogy hogy lehet újatokat keresni. Ez a mai napig ez a legfontosabb tényezője egyébként az Anima Muzicének, hogy soha nem bele szürkülni abba, amit egyébként kialakítottunk, repertoárt vagy munkamódszereket, hanem folyamatos megújulási szándék az, ami életben tart minket, és ez szerintem ez egy nagyon fontos tényező volt, és hát így 2010-ben erről sokat tudtunk beszélgetni.
De szerintem az is nagyon fontos volt, hogy egy jó társaság alakult, nem? Tehát ott voltak azok a társak, akik szintén vállalkozókedvűek voltak, szerettek volna egy ilyen izgalmas kezdésben részt venni, és tényleg együtt alakítottunk ki valamit, amit még akkor nem tudtuk, hogy mi lesz.
Hát ott a helyzet is egy kicsit más volt, még az Zeneakadémia felújítás előtti időszakról beszélgettünk, ahol a diákok számára hozzáférhető volt a Zeneakadémia legkisebb zugai, és rándalott lógtunk együtt. Ezek a közösségek, élő közösségek voltak, és magában ebben a csodálatos Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem épületében ott állandóan arról beszélgettünk, hogy mit, hogyan lehetne így jobban csinálni, és ezekből kamarakoncertek lettek, különböző kamarazenekaros saját szervezésű programok, amit tényleg csak azért csináltunk, hogy valami sajátot tudjunk, és akkor valahogy ezen az úton alakult ki aztán a zenekar.
Csajkovszki Firenzei Emlék című művének harmadik tétele után hallgassuk ismét az Anima Muzicae kamarazenekar történetét. Nagyon sok az átfedés, és a későbbiek során is a Liszt Ferenc kamarazenekar létrejöttével. Rolla Jánost aztán meg is kértétek, hogy egyfajta mentorként, tanárként segítse az együttes munkáját. De ha most a kezdeteket hasonlítjuk össze, ugye az ő életükben volt egy Sándor Frigyes, aki tanárként összehozta ezeket a fiatal zenészeket ott a Zeneakadémián, és abból nőtt ki a Liszt Ferenc kamarazenekar. Körülöttetek volt-e ilyen mentor-tanár annak idején?
Sok volt, inkább így tudnám mondani, de olyan jellegű mentor-tanár, aki mondjuk fölvállaltan folyamatosan foglalkozott volna velünk, olyan nem volt. Valahogy egyébként mi egy elég önszerveződő társaság voltunk mindig is. Tehát az, hogy kamarazenekar lett, az abszolút Rolla Jánosnak köszönhető, hiszen a megalakulás előtti nyáron találkoztam én vele először egy kamarakúzuson. Addig én nagyon sokat vonósnyeseztem, és már biztos voltam benne, hogy kamarazenélni szeretnék, de a fókuszpontban a vonós négyes állt. Pont 2010-ben nyertük meg az akkori vonós négyesemben a Wendel versenyt, szóval ott is volt egy jó kiindulási alap, de valahogy a Rolla Jánossal való találkozás egyértelművé tette, hogy én is azt akarom csinálni, amit ő. Tehát annyira azok a csillogó szempára, hogy ő a zenéről beszélt, az tényleg nagyon magával ragadó volt. Akkor kezdtünk el egyáltalán kutakodni, hogy van ilyen, hogy kamarazenekarozás, és akkor jártunk el a Liszt Ferenc kamarazenekarnak a hangversenyére, sőt, több alkalommal volt szerencsém velük játszani, bent ültem a zenekarban. Ebben a matikus Csajkovszki Firenzei emlékelőadásra emlékszem, amit kijöttem a színpadon, és nem hittem el, hogy ennyire együtt lélegezni lehet másokkal. Szóval nem tudtam, hogy ezt hogy kell elérni, de azt szerettem volna, hogy ezt a mi korosztályunkban is meg tudjuk valósítani, és ebben kerestem tulajdonképpen társakat. És hát lényegében én a kamara zenét is úgy csináltam, hogy mondjuk a mi időmben volt még egy kötelező kamara, ami általában szonáta volt, meg egy kötelező vonós négyes is. Tehát, hogy mindenkinek két különböző formációt kellett egyfél évben egyszerre, és hát nekem 4-5 különböző kamaracsoportom volt, szóval túlnyomó részt, kamara zenéltem a Zeneakadémián, és ebből kifejezően nagyon sok emberrel zenéltem együtt, ugye Katával is zenéltünk együtt, de általában azért mindenkinek megvoltak a saját körei, és ilyen módon mi egymást tanítgattuk valahogy, tehát hogy a kamarazene tanszék akkori tanáraihoz én szerintem mind jártam, például egy fél év erejéig valamilyen különböző kamaracsoporttal, de a tanulási folyamatokat azt valamennyire önállóan csináltuk, ehhez hozzájárult akkor is már kinyílt az internet világa és a YouTube-on, csomó mindennel meg lehetett ismerkedni, amivel azelőtt még nem lehetett, és a tanár-diák kapcsolat ez egy picit ilyen nyitottabb volt, vagy kevésbé, hogy mondjam csak, ez a mester-tanítvány jelleg, mert az egész világtól is lehetett hirtelen tanulni.
De azért, ha már Rolla Jánost említettük, szerintem másokat is megemlíthetünk, hogy kik azok, akik tényleg körülvettek bennünket. Wagner Rita néni.
Wagner Rita néni,
emblematikus kamaratanár, még ma is él bennünk szerintem a nevetése.
És nyilván rajta keresztül a Radost is sikerült megszólítani, vele is csomószor dolgoztunk együtt, de végül is nekünk a Wagner Rita néni volt az, aki igazán közeli volt, vagy a Devics János és Sándor mentorálását is ki lehetne emelni. Hát a Devics Jánosnak elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy ez a kamarazenekar, ez valami ilyen szakmai rangot szerzett magának, mert ő igenis beajánlott minket olyan helyekre, ahol meg tudtuk mutatni, hogy az amúgy tehát amatőrként kezelt ifjúsági zenekar azért egy nagyon profi produkcióval tud előállni. És aztán persze nagy nevek voltak, mint Baráti Kristóf, aki a baráti kapcsolatot alakított ki a zenekar, vagy Kelemen Barnabás, akivel később talán, de hát ott is ugye tanár-diák viszony volt, hiszen a Kokas Katalinhoz járt az Előszíti Egyetemen, és azt láttuk, hogy nagyon sokan vannak, akik támogatnak minket, de Arnót Balást is többször megkértük az elején, hogy segítse a kamarazenekarunkat külső fülként, szóval nagyon sok nevet tudnánk említeni.
Így van, a fiatalabbak közül még Róman Ditta jutott eszembe, akivel szinte már a kezdetek óta volt egy élő kapcsolatunk, ugye most a Zeneakadémián tanít, legutóbb Kár Filip Emánuel Bach cselló versenyeit
rögzített.
Mi egy fél évet együtt vonós négyeseztünk, és akkor finoman megkért a Ditta, hogy még menjünk el világot látni, és felszedni egy kicsi tudást, és ha hazajöttünk majd, akkor utána már ezzel a puttonnyal kezdve. Aztán végül elmenni nem mentünk el, de fontos volt az, hogy az ember gyorsan akar sok sikert és jó eredményt elérni, és a környezetünkben nagyon okosan, nagyon sokan mondták nekünk, hogy nyugalom, egyik téglát a másik után, tanuljuk meg a hangzást, az egymástra való odafigyelést, könnyű darabokon keresztül, időt számva, és egy nagyon lépcsőzetes, aprólékos repertoárépítésbe kezdtünk bele, és ebben a repertoárépítésben volt végül is kulcs szerepe Rolla Jánosnak, aki tulajdonképpen segített azt végig gondolni, hogy milyen darabok kapcsán tudjuk megtanulni az együtt zenélésnek az alapszabályait.
De én úgy emlékszem, hogy ő azt mondta, hogy nagyjából csak egy 10 évet kell várni, és akkor már jól hangzik egy kamarazenekar.
Igen, ezt én 8-ra emlékszem, de valahogy a 8-at azt nagyon sokan említették, hogy csak az első 8 év nehéz, aztán lehetetlen küldetés, igen.
Igaza volt.
De igen, szóval nálunk tényleg körülbelül ez volt, aztán 2018-ban kaptuk meg a Nemzeti Ifjúsági Zenekaros címet. Tulajdonképpen az segített minket hozzá, hogy tényleg minden nap is csak erre tudjunk fókuszálni. És hát addig ugye az első 8 év, mint egy ilyen cégnél, ilyen inasi létbe telt, hogy együtt jártunk, keltünk, volt olyan, hogy a Kremen Barnabás tartott a fesztiválzenekarnak egy vonószenekari projektet, és Dvorzsák szerenádot játszottak, és akkor ezt valaki megtudta, és akkor rögtön oda megpróbáltunk engedélyt kapni, hogy meghallgathassuk a próbákat is, és hát nem az a heti 2-3 óra, amit mi igazán próbával töltöttünk, alakította ki a mi közös gondolkodásunkat, hanem az összes olyan program, amit mi koncert hallgatással, próba hallgatással, egy-egy nagyobb szólista meghallgatásával, és aztán az együtt átbeszélésével, hogy kinek milyen élményt jelentett, az alakította ki azt az animás hozzáállást és hangulatot, amiből végül is kialakult a zenekarnak a hangzása.
Thank you.
Kár Philipp Emanuel Bach A-dur Gordonka versenyének harmadik tételét hallottuk Roman Ditta és az Anima Muzicé kamarazenekar lemezéről. A Zenei Házasságok sorozat mai vendége az Anima Muzicé két zenésze, a Borsos Kata hegedűművész, G. Horváth László koncertmester házaspár.
Ami még érdekes, mi azt említettétek, hogy Kata, te voltál Svájcban, Stuller Gyulánál tanultál, tehát elképzelhető, és hát tulajdonképpen a Zeneakadémián minden hangszeres így indul, hogy megcélozza a szólista pályát, aztán utána majd eldönti, hogy ez marad, vagy nem ez marad. De az például, amikor te kint voltál Stullernél, és ő nyilván szintén ebbe az irányba terelgette a tudásodat, tehetségedet, figyelmedet, de aztán mégis újra gondolni, vagy újra tervezni az egészet, és úgy dönteni, hogy mi együtt egy nagy kamarazene csoport, és együtt leszünk egy nagy szólista, hiszen egy jól működő kamarazenekar, ahogy mondtad is, Laci, hogy Rollerék is úgy szóltak, mint egy nagy egység. Tehát az tulajdonképpen egy nagy szólista, hogyha igazán jól működik egy zenekar. Szóval, hogy fejben milyen átalakulások, vagy újratervezés kellett ahhoz, hogy fiatal zenészek azt mondják, hogy oké, akkor most mégse indulok el a szólista útján, hanem igenis ezt választom, és ebbe adok bele mindent, és a kérdés további része, hogy hogyan lehet ehhez tényleg megtalálni azokat a partnereket, akik hajlandóak ugyanígy gondolkodni.
Szóval egy húsba vágó kérdést tettél föl, és nagyon elevenenél bennem az emlék, amikor Stuller Gyulánál tanulhattam, és hazajöttem, és éppen volt egy verseny, a Zeneakadémián volt egy verseny.
Kovács Dénes emlékverseny,
mire nagyon készültem, és hát megnyertem, elvittem a külön díjakat is, és egy pillanatig nagyon örültem neki, és aztán, amikor kiderült, hogy én nyertem meg, akkor elkezdtem sírni, és nem azért, mert annyira boldog voltam ettől, hanem azért, mert éreztem azt az ürességet, azt a hirtelen magányt, hogy és akkor most mi van? Mi történt? Tényleg nagyon vágytam arra egész kiskoromtól kezdve, hogy valami versenyen bizonyítsak. Nyilván ott volt ez a vákum, hogy ez most bekövetkezett, de tényleg rengeteget gyakoroltam ott kint. Tehát az egy év az úgy telt, hogy négy fal között voltam, és csak gyakoroltam. Tényleg rengeteget fejlesztett a hegedű tudásomon, és tényleg az volt az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ebből ennyi elég volt. Tehát, hogy én egy közösséghez szeretnék tartozni. Na mindegy, és akkor ott zokogva felhívtam a Lacit, hogy figyelj, nem jó itt nekem, menni akarok. És ott, hogy de most van pont a próbánk, gyere át, jó lesz. És tényleg átmentem is.
A díjátadó volt, tehát, hogy a
díjátadó,
az egy életi díjátadó volt, mi meg ott közben próbáltunk az Animával.
Szóval nekem egyértelmű volt, teljesen ilyen éles váltás volt a kettő között. Nem mondom, hogy szólistának készültem, azért én már eléggé korán beláttam, hogy nem vagyok egy szólista alkat. De mégis a közösség, a közösen megélt pillanatok egyszerűen sokkal többet adnak színpadon.
De ehhez tényleg kell még tizenvalahány olyan ember, ugye általában nem is tudom, 16 főből áll egy kamarazenekar.
16 fő az alap. Igen.
Akkor ugye már vagytok ehhez ketten, de hát a kezdetekkor kialakult az a csapat, amelynek nagy része még mindig tagja az Anima Muzicé kamarazenekarnak, tehát ez nagyon ritka eset, hogy ennyi, mert a 16 ehhez sok, hogy 16 olyan embert lehet találni, akik hajlandóak és akarnak egyformán gondolkodni és egy irányba menni, akkor is, hogyha millió akadály tornyosul előttük egy jó ideig.
Igen, ezzel sokszor kérdezték is tőlünk az évek során, hogy mi is tulajdonképpen az egyetlen őszinte válaszom, az mindig az isteni gondviselés volt, hogy hogyan tudott ez egyben maradni, ez az együttes. Mert ideig, óráig motiválni egymást, azt lehet. De ez a rettenetesen sok küzdelem, ami nyilván a mai napig is tart, de most már más típusú küzdelemről van szó. Szóval amikor az ember kilép a Zeneakadémiáról, egzisztenciális kérdésekkel találja magát szembe, családalapítás gondolatával találja szembe, fontossá válik a biztonság, akkor egy ilyen lehetetlen küldetést, hogy a nullából valahogy, mondjuk aztán az elődomőszíti törvény szerint is minősített zenekar legyünk, nyilván ezeket a szavakat akkor még nem is ismertem. Ugye a tanácsot ilyenekben nem nagyon kaptunk. Tehát nekünk szakmailag rendkívül sokat segítettek. Azt, hogy hogyan kell felépíteni egy kamarazenekart, azt meg mondom, hogy ha voltak kérdéseim helyett, én még titkolták is a választ. De nem biztos, hogy a zenekaros világ az örült annak, hogy egy új taggal bővül esetleg az ő világuk, és hát nagyon sokáig kellett meggyürkőzni ezzel a problémával, hogy bizony a jobb tankjainkat, azokat a már régóbb óta működő együttesek, azok hát elhívták, meghívták. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nehéz dolog volt. És valahogy én mindig azt láttam, hogy amellett, hogy persze egy áldás volt a zenekar megmaradásá mögött, azért az a fajta elhivatottság, az, ami nálunk jellemző, a munkamorál, a próbákon, az a koncerteken mindig egy olyan pluszt ad. Mindenki kap valami olyan pluszt, ami egyszerűen azt gondolja, hogy máshol talán nincsen meg. És ennek a kitalálása, megtalálása, vagy átélése az az, ami egyben tartja az együttesünket.
Szerintem nagyon fontos mindezek mellett, amit mondtál, hogy tényleg a zene szeretete. Tehát, hogy akik itt vannak, azok tényleg szeretnek zenélni. Nem azért van a kezünkben ez a száraz fa, mert nincs más, hanem azért, mert tényleg az életünket erre tettük fel, és ez egy ilyen főszál, az a hivatás. Ami...
Igen, de a szív is ugye azt mondja, hogy zenélni szeretni, mint a más zenekarokban is szeretnek zenélni az emberek, szóval ez nem. De hogy
természetesen,
ezt a típust, ezt a kamarazenek. Azt hiszem, hogy itt azért nagyon sok olyan dolgot csináltunk, ami lehet, hogy tényleg innovatív, olyan módon, hogy azokat a hierarchikus rendszereket, amik fölálltak, azokat tényleg elkezdtük megpróbálni ledöntögetni. És nyilván például egy próbatartás az egy hierarchikus dolog, tehát van valaki, akinek ki kell mondani az elején vagy a végén, hogy merre menjünk, és akkor hogy mi lesz a végeredmény a dolgokban, de hogy ennek mindig megadtuk az idejét, hogy mindenki részese lehessen a dolognak. Szerintem az jót tett ilyen szempontból a zenekarunknak, hogy nem volt egy guru, egy olyan nagy, tapasztalt zenész, akinek a vélemény az tulajdonképpen többet jelentett, mint a többieké. Hanem, hogy mindenkinek a véleménye egyet jelentett, egy darabot, és akkor kénytelenek voltunk abszolút demokratikusan megbeszélni egy csomó mindent. És ezáltal hallatlanul részeseinek érezte magát mindenki, és tényleg kamarazenéről van szó. Ez egy hosszabb és rögösebb út annál, mint hogyha kialakul az, hogy megmondja valaki, hogy hogy kell játszani, és aztán lejátszuk, és akkor jobban sikerül, vagy kevésbé jobban. De így a frázis mindenki élet. Tényleg. És szerintem ez egy nagyon jó ilyen összekapcsolódási pont a dologban. De picit visszatérnék még ez a szólista, nem szólista, de pont manapság gondolkodtam, ugye de Barnabásnak nemrég volt a 9 koncertje, a 9 fantasztikus hegedű versenye, és hát tulajdonképpen ugye én is szoktam néha szólózni. Egyrészt mi a különbség egy szólista, vagy egy kamarazenekar vezető között? Tehát mondjuk én sose vágytam rá, tehát én 16-17 éves koromban eldöntöttem, hogy közösségben tudok együttműködni. Hogyha szerettem volna, akkor megpróbálhattam volna azt az utat, de valószínűleg mondjuk az én koncertülemű koncentrációm az nem fejlődött ki olyan minőségre vagy szükségesre, amelyhez mondjuk azt kell, hogy az ember 9-10 hegedű versenyt tudjon fejből repertoár szintjén, vagy nem érdekelt ennyire a dolog, mert ahelyett, hogy még egy 3 órát abba a frázisba belőltem volna, inkább még 3-4 kamaradarabot, azt inkább átblattoltam barátaimmal, és akkor a jó kedélyben. De hogy a szólista nagyon sokat van egyedül. Tehát a legfontosabb érv szerintem, és tulajdonképpen Kata is eljutott ki, hogy nagyon szép a szakmánk, de szóval a zene az nem minden. És az ember láthat gyönyörű dolgokat, hogyha azt egyedül éli át, akkor az megint egy teljesen másik dolog. És a közösségnek, a közös lelkesedésnek az ereje, az valami olyan frenetikus, hogy a legmélyebb mondani való dallamok sem biztos, hogy elérnek ebbe a szférába. Számomra ez nagyon fontos tényező volt, hogy találjak egy olyan kamarazenekaros egységet, csoportot, aki mivel a zeneszolgálatáért ugyan nem adjuk föl magunkat, zeneszolgálatáért együtt élünk, hogy mindenki tudja magát adni, és mégis alkalmazkodik és közeledik a másikhoz.
Egyébként én nagyon szeretem a szólistáinkon azt látni, hogy ők is beleolvadnak ebbe a közösségbe.
Pont ez jutott eszembe.
Ők egyszerűen rögtön érzik ezt a támogató közeget, vagy nem is tudom, hogy támogatónak mondjam, mert inkább az a felvevő közeg, szóval, hogy mi mindenben benne vagyunk, gyere, csináljuk együtt. Például most a legutóbbi koncertünk Szergej Dogad, eszméletlenül jó hegedűs, és tényleg olyan euforikus pillanatokat adott a közönségüknek is, hogy valószínűleg ez látható erő, ez tényleg a közösség ereje.
Thank you.
Szergej Dogadin hegedűművész szólójával az Anima Muzicé kamarazenekar játszotta Masné Thaisz című operájából a híres meditációt.
Róla János tanította nekünk, hogy kicsit ilyen sprüt talán ez a hasonlat, hogy Lacika, míg az Eisenstein mondta nekem, hogy a kamarazenekar akkor jó, hogy olyan, mint egy jó papucs, hogyha az ember egy otthonosan belebújik, hogy rásimul a lábára, és ő viszi tovább tulajdonképpen a lépteit, és nekünk is ez a feladatunk, hogy a szólista megérkezik, rögtön levegyük, hogy ő mit szeretne, és az ő gondolatait teljesítsük, és próbáljuk meg hordozni és egyé válni vele. Hát sokszor ugye nagyon magas technikai elvárásoknak is kellett megfelelnünk, és megérteni azt, hogy bizony egy-két szólistával csak akkor fogunk tudni együttműködni, hogyha ezt a kísérletanyagot még egy 3 órát gyakorlom a 3 órás próba után, mert nekem ez még így nem megy, ahogy ő szeretné. Úgyhogy ehhez jöttek aztán hétköznapi küzdelmek is, hogy akkor mit, hogyan, de hogy az együtt eltöltött idő tényleg akkor, hogyha motiválni tudunk egymást, és ez csak egy oda-vissza ható folyamat tud lenni. Tehát nem lehet azt, hogy szólistától várjuk, hogy majd motiváljon minket is, mi meg, hanem nekünk ugyanúgy őt nagyon motiválni kell. És hát nagyon hálásak szoktak lenni, amikor egy ilyen közegben tudnak velünk együtt játszani.
És még ilyenkor is előfordulhat egy kamarazenekar életében, mert 16 ember ebből a szempontból viszont nem biztos, hogy olyan sok, mint egy nagy zenekar, ahol jobban eloszlanak az ilyenfajta hangulatingadozások, de egy 16 ember között is előfordulhat, hogy 4 aznap reggel ballábbal kell fel, tehát mindenkinek vannak rossz napjai, jó napjai, érzékenyebb napjai, és az óhatatlanul időnként előkerül akkor is, ha nem akarjuk, nem akarunk nyilván senkit megbántani, de valami rosszul jön ki. Ezeket a helyzeteket hogyan kezelitek, hogy ne maradjon tüske senkiben az együttesben?
Szinte olyan, mint egy nagy házasság. Szóval igen. Itt 16-an élnek együtt, tényleg szinte minden nap látjuk egymást, nézzük egymást, jó és rossz értelemben is, tehát látjuk, amikor valaki pontosan így, ahogy említed, vagy akár én úgy kelek föl, hogy most minden belelegem van. A legfontosabb az, hogy az őszinteség megmaradjon. Tehát, hogy ezeket ne kelljen takargatni, viszont mindenki megpróbálja összeszedni magát arra az időszakra, amikor találkozunk. Azt hiszem, pont a Takács Nagy Gábornak jelent meg egy ilyen cikke, még jóval régebben, hogy a zenekari...
Hát az indulás van igen, 2010 környékén volt.
A zenekari próbán való jelenlét, szellemi, lelki, testi jelenlét. Tehát azért ezeket le lehet írni, hogy mi az, amit az ember elvár. És az Animában tényleg az a jó, hogy nincs leírva semmi ilyesmi, tehát nincs, nem is tudom, miket szoktak ilyenkor emlegetni, hogy ilyen szabályzat. Szóval, hogy nincsenek ilyenfajta rendszereink, hanem igyekszünk felnőttként viselkedni, és egymást felnőttként kezelni.
De egy kicsi időívet adnék ennek a gondolatnak, hogy óhatatlanul előfordulhat az, hogy nem mindig örömteli az együttmunk. Neki vidám legyen a próbán, és hogy ilyen ne forduljon elő nálunk, hogy morálisan lehúzza az egyik társa a másikat is, és ezekről egy csomót beszélgettünk, hogy kinek mi a feladata akkor, amikor úgy jön be a próbára, hogy nincsen kedve vagy felkészültsége, és a másiknak, aki meglátja a másikon ezt. Tehát erről nagyon sok párbeszéd alakult ki, ennek az időfei hozománya volt, hogy itt aztán rájöttem, hogy ez nem óhatatlanul előfordul, hanem minden egyes alkalommal tulajdonképpen, ha erre számít az ember, akkor eleve úgy megy be, hogy neki egy feladata van ezzel kapcsolatban, hogy van egy csomó társ, aki neki lelkitársa is, és gondosnak kell lenni. Tehát, hogy kihez hogyan szólunk hozzá, meg miért szólunk hozzá, és mindig van egy szakmai cél, egy szakmai ív, és mindig azokat az embereket kell, hogy mondjam, egy picit aktivizálni, akiknek a moráljuk éppen a jó irányba húzza az együttest, és nem figyelmen kívül hagyni, de elfogadóbbnak lenni azokkal, akik meg morálisan éppen visszahúznák az együttest. És ez egy nagyon nehéz feladat, mert valahogy én is úgy nőttem föl, és talán általában, hogy az ember mindig a problémákat akarja kigyomlálni, és akkor azzal foglalkozni. Sajnos az elmélyíti ezt a dolgot. Tehát ez nem olyan, hogy a hamis hangot kitisztítom, és akkor rendben lesz, hanem elkezdek a hamis hangra fókuszálni, akkor utána a környezetben lévő 2-3 is kicsit hamisabb lesz. Most ebben a lelki értelemben, meg így a csapategység tekintetében, és amit Katta említett, szerintem az is egy nagyon fontos kulcs, hogy végül is probléma szőnyeg alá söprése az nem volt. Vannak olyan időszakok, amikor meg kell várni, hogy eljöjjön az ideje. Tehát amikor mondjuk olyan sűrű, vagy akár turnén vagyunk, és kialakul valami véleménykülönbség, hogy nincs idő megbeszélni, de hogyha 4-5 hónap telik el, akkor is elő kell venni azt a már látszólag kisimult problémát, és egy picit átbeszélni nyugodtan, higgadtan, hogy kinek milyen szándéka volt ezzel, mi volt a mögöttes tartalom, és hogyan tudjunk megint együtt tovább gondolkodni. És ez ugyanolyan bizalmi kérdés és bizalmi építés, mint a házasságban tényleg. Nincsenek tökéletes emberek, és nem is kell elvárnunk, hogy tökéletes legyen. Sem az együtt eltöltött idő, sem a másik ember. Még magától várhatod a legtöbbet az ember, csak ha túl sokat csalódik, akkor aztán ne a másokat hibáztassa. Viszont erről kell tudni beszélni, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és ez egy baráti társaság, és még egyszer, nem volt olyan, aki a végén eldöntötte volna, hogy neked vagy neked van igazad. Képtelen voltunk egymással megbeszélni. Tehát lehet, hogy könnyebb lett volna, és gyorsabban nő fel a kamarazenekkel, ha mondjuk Rados tanár úr mindig jelezte volna, hogy most kinek van igaza, milyen irányba kell menni. Viszont ezek a problémák, amik folyamatosan azért javulnak, és kisimulnak, és már rendszereink vannak rá, hogy hogyan tudjuk megoldani ezeket, és hogyan tudunk egymás szemébe nézni, úgyhogy mindenki mindig bizalommal van. Ezek lehet, hogy nem alakultak volna ki akkor.
Az is meglehetősen nagy elismerés fiatal muzsikusoknak, ha kortárs szerzők örömmel írnak műveket egy zenekar számára. Hallgassunk most részletet Cser Ádám, az Anima Muzicé kamarazenekarnak írt művéből.
A beszélgetés vége felé haladva, ha már ezen a vonalon megyünk, akkor hadd jöjjön még egy kicsivel bulvárosabb kérdés. Ugye nálatok is van 3 gyermek, és a zenekarban többeknek vannak gyermekei. Van-e olyan, hogy félreteszitek a hangszereket, most nem kamarazenészként találkoztok egymással az együttes tagjai, hanem egyfajta nagy család, tényleg egy nagy családi boldog együttlét. Van-e még ilyen? Vagy egyetlen kialakult-e, és van-e még ilyen fajta
együttműködés? Hát rengeteg ilyen alkalom van. Gondolom, hogy máshol is, de mi eleve jellemzően, amíg mindenki fiatal volt, mindenki családalapítás előtt, akkor ugye heti rendszerességgel találkoztunk, és akkor nyilván annak megfelelően, hogy éppen milyen hangulatban voltunk, foci meccset néztünk, vagy söröztünk, vagy pedig nem tudom, elmentünk egy koncertre. Aztán ahogy az élet elkezdett alakulni, ezek az alkalmak elkezdtek megváltozni, aztán a családosok találkoztak csak egymással külön, ahol kisgyerekek voltak, a többiek meg elmentek bulizni, de van minden évben például egy közös bogrács, találkozás, ahova mindenki mindig meg van hívva, és el is intézik a tagok, hogy el tudjanak jönni, és akkor ott együtt ünneplünk, és elő nem kerül a hangszer. És sokszor még tényleg órák telnek el, úgyhogy úgymond szakmázás sincsen, tehát hogy nem kerül szóba a zene, hanem egészen más területek. És a különböző érdeklődési körök mentén pedig, hogy a csapaton belül is vannak ilyen erősebb kapcsolódási pontok. Úgyhogy szerintem ez egy fontos dolog, hogy emberileg is kapcsolódjunk egymáshoz. És nemrég volt egy megbeszélésünk, ez egy kicsit újdonság, vagy nem teljesen szokványos, hogy az animában mondjuk 2-3 hetente van megbeszélés, ami nem tárgyalás, meg tudom én, egyesületi, ezért, hanem csak úgy kinek mi eszébe jut, megbeszéljük az éppen aktuális dolgokat. És az ilyen megbeszélésen fölmerült, hogy most akkor a szakma és az emberi oldalt egy próbán el lehet-e választani. És ott az éppen egybe gyűltek együtt, tehát vélemény szerint nem. Tehát, hogy egyszerre kell a kettő dolgon dolgozni, és sokszor egy szakmai próbát emberivel tudunk megoldani, és sokszor bizony a szakmára való fókuszáltsággal tudjuk a mondjuk éppen emberi surlódásokat, amik mindig csak ideiglenes surlódások, azokat egy picit megoldani és áthidalni.
És az jutott eszembe, hogy talán ebből a beszélgetésből is kiderül, hogy a Lacinak tényleg az élete az anima. Szóval amennyit foglalkozol vele, vagy amennyit nyilván foglalkozunk vele, van egyfajta, én azt gondolom, hogy nagyon jó vezetői készsége arra, hogy ezt a csapatot összetartsa, és tényleg folyamatosan gondoskodjon róla, és gondolkodjon róla.
Nem csak az emberi szakmai oldal, hanem az élet az nem áll több részből, vagy nem az életem egy fontos része az anima, hanem ugyanolyan természetes az, hogyha egy próbán, egy természeti képpel próbálom ábrázolni a frázisnak a részét, hogy hogyan merre kéne menni, és akkor most itt a kislány a mező jelenik meg, ez egy olyan hangulatú, nem tudom mi téma, mint amikor kirándulunk a gyerekeinkkel, és közben a Katának megmondom, hogy az animával milyen fontos tendő lenne, amit kellene csinálni, mert minden mindennel összekapcsolódik, ugye? Mindenkinek egy élete van, és itt az animában szerintem mindenkinek a bűvész élete az szervesen kapcsolódik, nem is tudom, hogy beleépül, hanem egyé válik az ő hétköznapi életében.
És vajon így egy pillanat alatt mennyire tudtok egymásra hangolódni? Mi legyen az a felvétel, amellyel lezárjuk a műsort?
Talán a Vivaldi kettős verseny az, ami
Vivaldi
nagyon nagy élmény volt.
Verseny, Zeneakadémia nagy terem. Egy 3 évvel ezelőtti felvétel lehet szerintem.
Ahogyan a Vivaldi mű előtt G. Horváth László tippelt, valóban 2023-ban volt az a nagy sikerű koncert, amelynek részletét hallottuk. Antonio Vivaldi 565-ös jegyzékszámú D-moll koncerto grosszóját, G. Horváth László és Borsos Kata szólójával hallottuk, és mellettük az Anima Muzicé kamarazenekar játszott. A Zenei Házasságok sorozat mai vendége az Anima Muzicé két zenésze, a Borsos Kata hegedűművész, G. Horváth László koncertmester házaspár volt. Nagyon köszönöm nekik, hogy elfogadták meghívásunkat, és a zenekar történetén keresztül önmagukról is meséltek, hallgatóinknak pedig, hogy velünk tartottak. Van még egy kis időnk, a mai kezdőhangot is zárjuk az Anima Muzicé felvételével. Szóljon Astor Piazzolla Fuga y Misterio című darabja. Astor Piazzolla Fuga i Misterio című művét hallottuk az Anima Muzicae kamarazenekar előadásában, és ezzel a felvétellel ér véget a műsor. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Ador Jáni Bálin színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
Az összes reflex, az összes lelki kapcsolat, a zene képes arra, hogy egy pillanat alatt visszahozza, és visszarepítse az embert abba a helyzetbe, vagy abba a pillanatba.
Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Thank you.